Fintech világa, péntek van, szép napot kívánunk mindenkinek, Szupán Mártonnal, a PIK alapítójával és Siklós Bencével, a PIK tanácsadójával. Múlt héten is Sparks, és most is Sparks, ugye ez most a Fintech Sparks, várakozások fejezet. Most nem az AI-jal foglalkozunk, vagy csak részben,
csak egy kicsit,
már nincs, hogy nem foglalkozunk. Igen.
Igen, a 2026-os Fintech várakozásokat fogjuk megnézni a mai napon, mert ugye negyedik hete Fintech Sparks kiadványokkal foglalkozunk ebben az évben, vagy hát a tavalyi év végével kettőt tettünk közzé, az egyik a generatív AI piacról szólt, vagy szól, a másik pedig a fintech piac, ugye rendhagyó módon nem, hát innentől kezdve ez nem rendhagyó mód lesz, hanem ez lesz az általános, nem klasszikus PDF-es verzióban, hanem egy AI eszközzel kattingatható weboldalt építettünk föl. Szerintem szuper tartalommal, meg egy nagyon izgalmas struktúrával. És igen, hát akkor most a 2026-os várakozásokat.
Fejezetről fejezetre haladunk, vagy csak a legizgalmasabbak jönnek Bencétől. Mi a legnagyobb várakozás? Az a mesterséges intelligencia, AI ügynökök szerepe, használ?
Hármat írtunk fel magunknak igazából. Igen, az egyik az már az untig ismételt agentic AI. Ugye ezt kicsit csaltunk, mert ez már tavaly is elég nagy szerepet játszott. De 2026-ban szerintem még nagyobbat fog menni. Emellett még ugye az embedded finance, ez a beágyazott pénzügyek, és a stablecoinok. Ugye az agentic AI-nál, ugye beszéltünk már korábban, itt nem csak válaszolnak, hanem magukon állóan is cselekszenek, és nem feltétlenül csak mondjuk kódolásnál vagy dizájnál, de már ugye banki meg pénzügyi folyamatokba is ezekbe csatlakoznak. Például a banki back-office folyamatokat tudják autonóm módon működtetni. Most gondolok itt például csalásészlelésre, vagy hitelkérelmek feldolgozására, tranzakcióegyeztetésre. És kvázi már ilyen proaktív pénzügyi menedzserként is funkcionálnak majd a közeljövőben, mostanában is. Ugye egy fontos dolog szerintem, ami ugye a bankoknál a versenyfókusza most már egyre kevésbé az árazás, meg a kamatok, hanem sokkal inkább az ügyfél élmény, hogy milyen élmény, ki tudja a legjobb élményt adni, és itt például nagyon nagy szerepe lehet ezeknek az agentik, vagy AI ügynököknek, mert például előre tudják jelezni a problémát, például egy vállalkozásnál, likviditási problémáknál ugye. Itt erre egy tök jó példa, hogy a Bupa, ott is az AI dolgozik, ugye ez egy vállalkozásoknak épült légitárs platform, ökoszisztéma, és ott is nagyon sok dologban tudja segíteni a vállalkozásokat az AI, például ugye, hogyha előjön valami olyan probléma, likviditási probléma, akkor azt jelzi előre.
Szóval a verseny most ott érhető tetten a bankoknál, csak hogy lefordítsuk nekem mezei ügyfélnek. Jó, hogy van nekem egy kedves bankom, akinek egyébként nem tudom, az ügyfele vagyok már 20 vagy nem tudom mennyi éves, szerintem szinte semmit nem tud rólam, vagy nem használja jól azt a rengeteg adatot, ami képződött rólam. Tehát előbb-utóbb elég kéne állni egy olyan lehetőséggel, egy olyan ajánlattal, ugye, hogy egy ilyen mesterséges intelligenciás AI ügynök segítségével fölmérve az én kockázattűrő képességemet, az én előéletemet, az én jövőképemet, az én szociális helyzetemet, nem tudom, pszichológiai adottságaimat egy egyénre szabott csomaggal áll elő.
Így van.
Több léjjere, sőt, kifejezetten sok léjjere van ennek egyébként, de nyilván ügyfél oldalról ez az egyik legfontosabb. De nem elég ezt a fronton lekezelni, tehát az, hogy téged ismerjen, és az adatokat úgy struktúrálják a háttérben, hogy tudja legyeni ajánlatot kapni, az egyébként viszonylag egyszerű. Az, hogy aztán viszont ezzel legyen kezelve, tehát hogyha valaki ismeri, vagy akár csak visszagondol egy 6-8 évvel ezelőtti adásunkra, amikor beszélgettünk arról, hogy a banki korrendszerek hogy néznek ki, és egy amerikai várost hoztunk, ami leégett, és akkor tudták újraépíteni az egész vízvezeték hálózatot, mert az egész leégett, egyébként meg szenvedett a város attól, hogy nem tudják elvezetni a szennyvizet, de nem tudtak hozzányúlni, mert rá volt épülve a város. Ugye így néznek ki a bankok is a korrendszereiktől szenvedve, és gyakorlatilag rabul ejtve. Az is nagyon fontos, hogy a háttérben aztán ne manuálisan. Ma egy banknál egy termék összeállítás, ez egy manuális munka, sokszor még a korrendszernek a forráskódjában is kell módosításokat végrehajtani ahhoz, hogy egy új számlacsomagot piacra tudjon vinni egy pénzintézet, ez a nagy részüknél így van. Most gondolj bele, hogy betesznek egy mobil applikációba egy agentet, ami összeállítja neked az saját, és utána ott emberek kezdik el a háttérben fejleszgetni, és majd fél év múlva annyiba fog kerülni az egész fejlesztés, hogy 850 évig élnénk, akkor se tér, és mi végig a bank ügyfele lennénk nagy forgalommal, akkor se térülne meg. Az a nagyon fontos ebből, és szerintem egy nagyon, nagyon erős üzenet, hogy ne csak arra gondoljunk, hogy a fronton mit kell elérni, igazából nem is abban tud az agentic AI nagy segítséget nyújtani egy pénzintézetnek, hogy a frontenden az ügyfél kapcsolatban mit tud hozzátenni. Közhelydaék egy csúcsa, tehát ez a 10% ami így kilátszik a vízből. Az alatta levő 90%-nek a teljes megreformálása a lényeg, és azt látjuk, hogy ez is egyébként eléggé jól halad. A tavalyi évben mi a PeakX-szel közel 20 olyan AI agentet állítottunk, nem csak hogy lefejlesztettünk, hanem állítottunk csatasorba konkrét pénzintézeti ügyfeleknél, amiknek a nagy része, mikor 80% az a víz felszín alatti folyamatokban segít mondjuk a belső kollégáknak az ügyintézésében, és az az érdekes, hogy nagyon sokszor nem is folyamat automatizációra használják feltétlenül ezt, hanem a húsvér élő, mozgó kollégák információ jutását és információ cseréjét segíti egy-egy ilyen AI agent, és ezzel is hatalmas erőforrás csökkenést és hatékonyságnövelést lehet elérni. Ami egyébként azért rossz hír talán, mert kicsit messzebb vagyunk attól, hogy igazi agentic AI élményt tudjon nyújtani egy pénzintézet, mert 10-szer akkora mélységben kell dolgozni, mint amennyit gondolnánk ügyfélként. Nekünk meg egyébként egy nagyon jó hír, mert 10-szer annyi munka van, mint amit elsőre gondolnánk.
Jöjjön aztán, Bence, csak ezt muszáj elmondanom. Tegnap már harmadszor volt egy hívásom, 3 napot, és most már mondom, fölveszem. A kedvenc biztosítom volt, akinek szintén 25 éve ott vagyok. Nekem
ez visszatérő lehet, hogy hívogatnak.
De Marci, ilyen a világon nincs. 5 biztosításom van, abból 4 náluk van, 15-20 éve. És adategyeztetésre hívtak föl 5 percre. Nem stimmelt az egyiknél az e-mail cím, a másiknál a nevem, a harmadik, hogy András Gyula, a negyediknél a nem tudom micsoda. Ezt nem hiszem el. Én ott agyvérzést kaptam este, mikor hólapátrás közben. És mondtam, hogy itt tartunk 2020 januárban, hogy és akkor mondta, akkor javítom, és akkor javította, és ez már megtörtént az elmúlt 10 évben, nem tudom hányszor.
Szerintem ajánl nekik a Peak-et, hogy segíti megoldani a problémát.
De elég, ha csak megadod a telefonszámokat, elintézzük. Láttunk olyat tavaly, abszolút ugyanígy név nélkül, ahogy te sem említettél szolgáltató nevet, összeraktunk arra egy asszisztenst, hogy a mid-office-os kollégák, akik a fióki és a háttérfolyamatot végző kollégák között ülnek, kapjanak egy olyan eszközt, amivel gyorsul a munkájuk, és nem több ezer oldalnyi szöveges dokumentumban kell keresni, nem csak fölteszik a kérdést, az AI agent kikeresi a dokumentumban a dolgokat, és válaszol. Ez egyszerűnek tűnik, de ez borzasztó bonyolult, mert van olyan hiteltermék, ami 18 éve ott van az ügyfélnél, közben 5-ször hitelmoratórium volt, ASF-et módosítottak, ne adj Isten, megváltozott a szolgáltató neve, stb. Stb. Tehát ilyen körkörös hivatkozások alakulnak ki. Tesztüzembe állítottuk ezt a megoldást, és kijött az, hogy a válaszadási arány az, van egy ilyen automata visszatesztelési AI agentünk is, ami automatikusan teszteli azt, hogy a válasz helyes vagy nem helyes. 76% lett a válaszadási pont, ami nagyon rossz, 95% alatt mi semmit nem adunk át, akkor se, hogyha az ügyfél kéri, és elkezdtük vizsgálni, hogy mi történik, és az történt, hogy a belső policy-k eltértek az ügyfeleknél levő szerződésektől. Érted? Tehát, hogy amit az ügyintéző néz, abban más dolgok voltak leírva, mint amit az ügyfél aláírt, és ezért futott egy csomószor hibára, és szerencsétlen AI agent nem tudta, hogy mi van, mert volt A is, meg B is, azt mondta, hogy akkor hiba. Itt jöttünk rá egy olyan szolgáltatásra, ebből gyártottunk egy olyan megoldást, amely egy policy javító AI agent, és ez majd nekünk most legjobban egyébként.
Ez a sűrűfésű, ami ezeket szűri ki.
Tehát ugyanez a séma, amit te mondasz, hogy egy ügyfél vagy 5 termékre, de te valójában legyél biztosabban, hogy te 5 darab ügyfélként vagy, és ezért aztán a biztosító azt se tudja, hogy te egy 5 terméket igénybe vevő ügyfél vagy, és ugyanúgy kezel, mint aki egy terméket vesz igénybe.
És el akar neked adni egy újabb,
ami lehet, hogy van
ami
is.
Már van, igen.
Agentic AI-t szerintem zárhatjuk be, erről is lehetne több adást beszélni. Alapvetően mi azt gondoljuk, hogy ez reformálni fogja az egész pénzintézeti piacot, és szerintem az egy nagyon érdekes dolog ebben, ezt többször mondtam tavaly is, meg már talán előtte is, hogy van egy nagyon nagy lehetőség az inkumbenseknek egyébként, hogy kanyarba előzzék a fintekeket, mert már a nagy fintekek is legacy rendszerekkel rendelkeznek. Nyilván nem olyannal, mint aki 50-80 éve építgeti a városát több szintben a régi korrendszerére, de azért egy 10-15 éve működő, létező neobank, vagy fintek, bármilyen fintek, egy 10-15 éve rendelkező IT rendszerrel már komoly legacy-t épített föl, és abszolút én azt látom, és azt gondolom, és vannak erre visszaigazolások is a piacról, hogy vannak olyan inkumbensek, akik eddig aludtak, kivártak, most föl tudják tenni
most a kezüket. Megkapják a rakétát.
Igen. A stratégiai nyugalommal várakoztunk, nyilván ez nem igaz.
De nem futottunk bele zsákutcákba.
Nem futottak bele zsákutcákba, és most egyébként tudnak előzni. Szóval én azt gondolom, hogy amelyik inkumbens most lép, az nagyon nagyot tud lépni előre, hogyha van jó AI stratégia, és okosan csinálja ezt.
Vissza Bencéhez, meg a várakozásokhoz, Fintech Sparks.
Ja, hát én még mondhatnék itt még ilyen dolgokat, hogy hangalapú AI, meg láthatatlan bankolás, de én már nem mernék belemenni ezek után. Úgyhogy
a rögvalóságot
szerintem igen, áttérhetünk inkább a beágyazott pénzügyekre, mert az is egy izgalmas téma, és az is most eléggé nagyot ment így a tavalyi év során, meg idén is nagyot fog menni. Itt ugye az embedded finance azt jelenti, amikor ugye pénzügyi termékek, vagy banki termékek nem feltétlenül banki csatornákon vagy környezetben jelennek meg, hanem egy platform élmény részévé válnak kvázi. És itt ilyenkor tőlem mindig, amikor megkérdezik, nekem mindig ez a fapados, folyék egyszerű példa jut eszembe, például amikor mondjuk a reptéri buszon van egy ilyen postterminál az elején, és akkor ott tudsz fizetni egyből, és ez egy ilyen nagyon egyszerű, de ennél már vannak jóval szofisztikáltabb embedded finance példák is. Amit korábban említettem, ugye a Bupánál is, ez is ilyen vállalatvezetési platformokban beépülő megoldások, ugye akkor jelenik meg a személyre szabott pénzügyi megoldás, amikor éppen szüksége van rá a felhasználónak, ugye amikor likviditás problémája van, vagy hitel jelzi.
Amikor az élethelyzet úgy hozza.
Igen, az élethelyzet megérkezett.
Ez szerintem 2026-ban is még jobban fog előretörni, meg hát ugye a PIK-nek is ugye a 2030-as cél az AI vezérelt bankolás létrehozása, és ugye abban is az embedded finance is valamennyire szerepet fog játszani, meg a beyond banking. Ami nagyon nagyot ment tavaly is, meg idén még nagyobbat fog menni, az szerintem az a stablecoin-ok. Tehát amikor mindig cikkeket írok, akkor szerintem nem telik el úgy hét, hogy ne futnék bele legalább 6-8 stablecoin-os cikkbe, hogy melyik bank lépett be most erre a piacra, és nem is véletlenül, mert csak hogy itt néhány számmal dobálózzak, például ez a stablecoin szegmens tavaly a tranzakciók éves volumene meghaladta a Visa és a Mastercard együttes forgalmát 33 000 milliárd dollárra, és az egész kapitalizáció is 300 milliárd dollár fölé emelkedett tavaly. Itt ugye már nem csak ilyen kriptós bózkodásról van szó, úgymond, hanem már a nagy bankok is kezdenek belépni ebbe a térbe, ugye a Citi, a Bank of America, BBVA, de csomó más bank is, úgyhogy ez azért is problémás ugye a bankok számára, ez a stablecoinok ekkora mértékű térnyerése, mert több olyan becslést, elemzést is láttam, amik azt mondják, hogy a jövőben akár 1 000 milliárd dollárnyi bankbetét is átvándorolhat ugye stablecoinokba, ugye ezek is dollárral fedezett digitális pénzek. Erre válaszként ugye a bankok mit tehetnek? Tokenizálják a bankbetétet, hogy felvegyék a versenyt a stablecoinokkal. Ez az ő kvázi saját digitális pénzük, amik szabályozott környezetben, adott esetben privát blokkláncon működnek és kamatoznak. Ugye ez egy például fontos előny lehet a stablecoinokkal szemben, és segít megtartani a versenyképességüket. Úgyhogy...
Milyen érdekes generációs szakadék lesz itt akkor, hogy a versenytársak hogy szolgálják ki tulajdonképpen a különböző generációkat, olyan generációkat, akik már ebben a világban élnek, és a hagyományos befektetőket, hagyományos ügyfeleket, tehát ott lesz egy éles vízválasztó, én azt látom, vagy azt gondolom, hogy...
Egyrészt, hogyha most hirtelen belegondolok, én is ezt várnám ettől, de az is van emellett szerintem, ahogy látom, hogy az új hullámos szolgáltatók, akik stablecoin elszámolóházként üzemelnek, vagy esetleg kijönnek a piacra és tárcákat szolgáltatnak, nagyon dolgoznak azon, hogy ez csak technológia szinten jelenjen meg, és egyébként a felszín meg abszolút nem rossz hiszeműen, vagy rossz értelemben, de
maradjon minden a régiben.
Ugyanúgy nézzenek ki, mint egy normál szolgáltató, és szerintem egyébként ez jó. Most mindig az autós példát hozom, hogy beülünk az autóba, és nyomjuk a gázt, meg nyomjuk a féket, remélhetőleg jókor, jó helyen, de hogy azt nem tudjuk, hogy egy robbanó motor hogy működik, és nézd meg, amikor bejött egy elektromos autózás, akkor mi történt. Nem az volt, hogy nagyon megreformálták a piacot, hanem annyit, hogy ugyanúgy van fék, meg gázpedál ezekben az autókban, beülsz, ugyanúgy kell vezetni.
Nem kell tudnod, hogy
működik. Nem kell tudnod, hogy működik. Szóval szerintem ezeknek a szolgáltatóknak egy nagyon nagy feladata, hogyha ha én itt befektető lennék, akkor azt várnám a vezetéstől, hogy úgy rakják össze ezt a szolgáltatást, hogy ne legyen ilyen generációs szakadék, és ez a szolgáltatás ez mindenkinek elérhető legyen, meg mindenki számára használható módon jelenjen meg. És ahogy Bence beszélt, pont ez ugrott be nekem, hogy valójában itt arról van szó, hogy az egész elszámolási rendszer, ahogy pár évtizeddel ezelőtt bejöttek a kártyatársaságok, és azt mondták, hogy akkor itt most ezen az indigós lehúzó rendszeren keresztül akkor lehet pénzeket küldözgetni, és kiváltották a csekket, azelőtt meg, amikor a csekk elkezdte kiváltani a készpénzt, azelőtt meg, amikor a készpénz elkezdte kiváltani a, nem tudom, kukoricát, káposztát, búzát, tehenet, nem tudom micsodát, aranyrögöket. Most egy ugyanilyen paradigmaváltás közelében vagyunk, és amúgy én nem is a pénzintézeteket látom itt a nagy potenciális nagy vesztesnek, hanem van ebben egy olyan nagy kockázat, hogy gyakorlatilag a nemzetállamok, és főleg az USA, aki a dollárnak a kibocsátója, nem fogja tudni ellenőrizni a forgalmat. És ez itt nem feltétlenül csak a pénzmosásról szól, hanem egy olyan hatalmi pozíciónak a veszélybe kerüléséről szól, hogy az USA most probléma nélkül azt mondja egy banknak, hogy szankcionállak, kihúzlak a dollár átutalási listáról. Onnantól kezdve, hogy ez nem lesz.
És akkor még olcsón megúszta.
És akkor olcsón megúszta. De ez egy tipikus amerikai szankció egyébként, ami ez nem kell neked tomorosznak lenned, vagy venezuelainak lenned, vagy bárminek lenned, hanem egyszerűen csak befogad, nyitsz két olyan embernek vagy cégnek számlát, ami az USA tiltó listáján van, fognak, lehúznak a dollár átutalási listáról, és onnantól kezdve nem tudsz a Feddel direktben dílelni és dollárt elszámolni. Ez teljesen meg fog szűnni. Tehát innentől kezdve kicsúszik és itt nem a pénz, tényleg nem a pénz, nem az a kockázat lép föl, mint a klasszikus kriptók esetében, egy bitcoin esetében, ahol cold walleteken keresztül pénzt lehet mosogatni, és igenis van kripto bűnözés, bármennyire is ezt a kripto tárca szolgáltatók tagadják, és azt mondják, hogy csak a 3-4%-a, ennél nyilvánvalóan sokkal magasabb. Itt azért ez egy sokkal szabályozottabb keret, viszont az elszámolási logikának a miértjében, vagy a technológiájában ott van az, hogy gyakorlatilag megszűnik ez a kontroll, mert a dollár
alap... Más is tudja a kódot a széfhez.
Az le van téve, és nem, én nem azt gondolom, hogy itt nem a csalásoktól, nem, meg a visszaélésektől kell tartani, hanem a kontrollpozíciónak a nagyon durva csorbulásától, hogy le van tárolva egy óriási dollár összeg egyenleg egy letéti számlán egy bankban, az nem mozog, de az annak a fedezetével kibocsátott már Fed által, vagy bármelyik központi bank által nem látott, tehát nem kontrollálhatatlan
radar alatti
vagy radar feletti elszámolásoknak a tömkelege történik meg. Szerintem ez egy, nem véletlenül dolgoznak egyébként a jegybankok a központi jegybank pénzeken, amik hasonló stablecoinok, de én azt gondolom, hogy itt egy kicsit ők most elkéstek és elszámolták magukat.
Bencének van még egy mondata a legnagyobb várakozásával 26-ban fintech területen.
Nagyon izgalmas év elé nézünk.
Hát ez most valami eredetiben gondoltam. Mi a legnagyobb kérdés neked?
Most így, hát ami a szívemhez közel áll, az igazából a stablecoin és a kriptó, úgyhogy engem igazából ez a kérdés foglalkoztat leginkább, hogy tényleg beváltja hozzáfűzött ígéreteket, és fel tudja venni a versenyt, vagy nem. De szerintem meg fogja ugorni ezt az akadályt.
Ezt is meglátjuk majd az év végére. Nagyon szépen köszönöm Szupán Márton és Siklós Bence. A Peak-től Fintech Sparks várakozások fejezet alapján beszélgettünk 26-ról, meg a mi várakozásainkról. Köszönöm szépen, itt voltatok.